Péter Árma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Él, ha nagy Isten, és semmi sem megy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Babits Mihály gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban hallják majd Bíró László katolikus tábori püspököt a családról. Egy programról szólunk, és folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Korábbi beszélgetésemet folytatom Bíró László katolikus tábori püspökkel.
Ferenc pápa az Amoris Laetitiában többek között arról is beszél, hogy mindenki vágyik a szeretetre, és hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha a szeretet tartós lenne, és itt megemlíti azt is, hogy az egymás iránti tisztelet az nagyon fontos egy kapcsolatban, egy házasságban. Vegyük górcső alá azokat a kihívásokat, amellyel szembe kell néznie egy házasságnak. A legelső önmagában a házasságnak a ténye. Házasságot kössünk, vagy sem?
A társadalomban elindult egy lavina, ugye, hogy nem kell házasságot kötni, elég az élettársi viszony, ugye valahol egyszer egy okos hölgyel volt kerekasztal beszélgetésem, és ezzel kezdte, hogy hát a házasság fölött elment az idő, valamikor szekérrel közlekedtünk, most autóval közlekedünk, valamikor házasság, most élettársi viszony. Hát nagyon keményen le kellett állítanom az illetőt, ez nem erről van szó. Mert a házasság az mégse olyan, hogy szekérrel vagy autóval utazunk. A házasság az ember természetében van. Azt szoktam mondani, hogy az ember létét ajándékba kapja. És ez ajándékba kapott lét, ez ajándék szeretne lenni, és megajándékozott. És ez mindig hozzátartozik a véglegesség. Mert a szeretethez tartozik oda a véglegesség. És az ember személye akkor tud igazán kibontakozni, hogyha véglegesen szeretik. Látjuk azt, hogy amikor most a társadalom megbékél az élettársi viszonnyal mondjuk, akkor az is elkezd tovább foszlani. Ugye már mondják, hogy az látogatási élettársi viszony szám óriásra növekszik, mert azt a fáradtságot sem veszik, hogy úgymond összecuccoljanak, hanem csak úgy ének, ameddig jól esik, utána meg a használt és dobd el alapján élnek, és tényleg semmi is lesz belőle. Tehát az ember személyével szemben álló valóság. Tehát a házasság az egy szilárd elhatározás, egy szilárd pont az ember életében. Enélkül az emberi társadalom tönkre megy. Többen Európa is ebbe a problémába leledzik.
A házasság az állandó és kizárólagos szereteten alapul. Második hívás, amikor a szerelem, amely egy házasság elejét jellemzi, már egy igen erős szeretetté válik, de hát az ember környezetében azért sokszor tapasztalja azt, hogy amikor megjelenik egy harmadik fél, csábul az ember, akkor ennek ellent kell állni. Egy szilárd házastársi kapcsolatban azt hiszem, hogy ez fel sem vetődik, hogy az ember ezt komolyan mérlegre tegye. De attól még a kihívás létezik.
A Szentpálnak az igazságát idézném, aki azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, el ne essen. Én már senkiért nem teszem tűzbe a kezemet, ugye azért a papi életem során sok nagyon szépen induló házasságot láttam, és volt olyan, akiért tűzbe tettem volna a kezemet a kezdetekben, most már én senkiért nem teszem tűzbe a kezemet, az ember borzasztóan megperzselhető. Tehát vannak a házasságnak a fázisai, ugye, ami nem önmagában hozza magában a megperzselhetőséget, csak ha nem figyelünk oda, a házasságra végig olyan könnyedén tud erodálódni maga a házasság a család mögött. mifajta embereknél szoktam mondani, hogy nálunk annyira tudunk élni a családért, hogy közben elfelejtjük a házasságot. És ez egy nagyon veszélyes állapot, amikor a házasság elfelejtődik csupa jó szándékkal, és kínálkozik az alkalom, akkor alig lehet, hogy az illető ne perzselődjön meg ilyenkor. Amit tud tenni az ember, azt szoktam mondani nekinek, ég a háza, kiabáljon, másként leég a háza. Tehát kell, hogy valaki fele kimondja, ugye a mi egyházi gyakorlatunkban ez lenne a gyónás, ez lenne a lelki vezetés, kell, hogy kimondjam, hogy bajba vagyok. Mert amint ezt ki tudom mondani, mindig egy magyar tanárom jut eszembe, a benzések neki azt szokta mondani, ha fölálltam, hogy tanár, ezt nem tudom, fiacskám, te már sokat tudsz, mert tudod, hogy mit nem tudsz. Szóval egy házasságban is vannak helyzetek, amikor valaki megbillenhet, aki kell mondani. És ha kimondom, akkor már kapok egy segítséget hozzá, hogy ne menjek a fejjel a falnak neki.
Igen, de feltételezni ez azt, hogy odafigyeljenek egymásra, házaspár.
Odafigyeljenek egymásra, meg legyen kihez elmenni. Tehát azért a lelki vezetés a házasságban nem föltétlen gyóntató, hanem egy, látom házas csoportokban is, hogy lassan-lassan, hogy kikristályosodnak olyan házaspárok, akik hitelesek, és aki ez a másik el tud menni, itt a csoportnak a szemetes ládája is lesz az ilyen házaspár, de nagyon sok szép épülés tud történni az ilyenfajta segítségű hívás által. Szóval látok azért a házascsoportot, pontosan ez a szép, hogy vannak házaspárok, akik tükröt tudnak tartani nekem, hogy ne vesszek el a kísértések közepette, a saját gyengeségeim közepette.
Megütötte itt a fülemet, atya, azt, hogy említetted, hogy hitelesek, hiteles házaspár. Milyen típusú kapcsolatot nevezel hitelesnek?
A pápának van egy kifejezése, Ferenc pápának, aki azt mondja, hogy szükség van a koherens személyiségekre. Ahol a hiteles ember az számomra, ahol minden egy irányba mutat. Ugye a németben van ez a kifejezés, ein Mann, ein Wort, hogy egy ember, egy szó. Szóval ez egy nagyon fontos igazság, az átlátszó ember. Aki hiteles, aki következetes, aki nem hebrehúrja, és nem csak beszél, hanem látszik az, hogy a szavának mélysége van, a szava mögött tapasztalat van, koherencia.
És abban hihetünk, hogyha a házaspár közül az egyik hitelesebb a másiknál, hogy akkor kiegyensúlyozódik a kapcsolatban ez a hitelesség kérdése, vagy megkétszereződik?
Azt gondolom, igen. Tehát sokat tud segíteni. Nagyon sokszor ki is mondják ezt házaspárok, hogy a másik annyira szilárd, hogy nem tudok mellette én se kilengeni.
Szép gondolat.
Nagyon, szóval vannak ezek a jelenségek, de azért néha-néha van, mert vannak olyan sötétség, amikor nem tudunk egymásra figyelni. Ilyenkor kell a kívülálló. Szóval nagyon-nagyon sokszor vagyok ilyenbe szereplő, amikor valamelyik megbillen, és most éppen nem tud figyelni a párjára, pedig a párja stabil ember. És akkor kell a kívülálló, akinek a segítségével igazából újra elindulok egymás felé és Isten felé.
Hallok olyan véleményt is, amikor azt mondják, hogy ezt nekünk kell megoldani. Tehát, hogy félnek kivinni egy harmadik személynek.
Igen, nagyon sokszor vétenek az emberek saját házasságok ellen ezzel a szerencsétlen szlogennel. Teljesen igaz, nekik kell megoldani a problémát, de a kívülálló tudja katalizálni ezt a közös probléma megoldást. És néha csak ott állnak Bálám Szamara a hegytetőn, nézik csak egymást, és nem tudnak elindulni, egy pici külső segítség szükséges hozzá. Szóval az ember pajeszánál fogvás nem tudja önmagát fölemelni. Valakinek kívülről kell olykor fölemelni az embert. Ez a megváltás is.
Ferenc pápa az Amoris Laetitiában említi még kihívásként azt, amit megállapít a házassággal kapcsolatban, hogy az egyenlő munkamegosztás, a felelősségvállalás a családokban, mármint, hogy ez kellő mértékű, egyensúlyban álló tény kell, hogy legyen. De hát nagyon sokszor felbillen ez.
Igen, sajnos, sokszor tapasztalom. Tehát egyáltalán Ugye egy házasság, amikor indul, akkor kialakul egy munkamegosztás nagyon hamar a házas pár között. Aztán valamelyik a munkai egyre jobban túlterhelődik, vagy akármely születnek a gyerekek, és a munkamegosztás ugyanaz marad. Egy régi szlogen maradt meg bennem, egy házasságra szóló írmányból, ahol azt mondja, hogy állandóság csak a változáson keresztül valósulhat meg. Ugye van egy ilyen szlogen, ugyancsak egy bölcsesség, hogy imbolygó hajón, ha nem mozogsz, elesel. Hozzá tartozik a mozgás az élethez. És újra meg újra végig kell gondolni, mi a mi munkamegosztásunk. Hányszor előfordul, hogy az egyik már összeesik a terheléstől, a másik meg ül a fotelbe és issza a sörét. Ezeket újra meg újra végig kell gondolni, hogy nem kell-e változtatni a munkamegosztásra, ki megy le a zsömiért, vagy kifőzi meg a kávét, vagy 77 csinja, binja van ennek. Ugye lehet erről beszélni. A másik pedig, még egy munkamegosztás, az, amit mindig eszembe jut, mikor erről beszélek, hogy ha gyerekek születnek, őket is belevonni a családért végzett munkába. Tehát a házasság az nem az a dolga, hogy szolgáltató káti azt legyen a gyerek számára. A család közjaváért mindenkinek tennie kell. Az nem csak a férfi, nem csak a nőnek a feladata, és nem csak a szülőnek, hanem a gyereknek is. Tehát van a család közjava, és ha nem tanulja meg a gyerek, hogy az egészért is tenni kell, akkor egy önző lényt nevelünk föl, ami káros a társadalom számára is, de önmaga számára is, és az elkövetkező házassága számára is. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy igen, munkamegosztás, a gyereket is belevonni. Nagyon sok-sok szép történetem van arra, amikor a leleményes anyukák vagy apukák közösen kitalálnak egy rotációt a gyerek számára, és még az a jó is megvan benne, hogy egyik héten egyik végzi ezt a feladatot, a másik héten a másik, és a gyerek azok tudják egymást ellenőrizni. Szegény szülő már összekeveredik, hogy megcsinálta a gyerek vagy nem, de a gyerek egymást tudja ellenőrizni, és mindjárt mondják, hogy anya nem csinálta meg a Józsika. A Józsika még nem csinálta meg a Jánoska. Szóval muszáj belevonni, nagyon nehéz a mai városi szülőnek feladatot találni a gyereknek, de ezért mindig lehet találni egy ügyes munkamegosztást, ami neveli a gyereket. Valaki múltkor arról beszélt egy előadásában, hogy a sikeres emberek mitől sikeresek. És két dolgot mondtak. Az egyik az, hogy akarták azt a gyereket, a másik pedig volt neki feladata. Szóval a régi latin bölcsesség mondta, hogy teher alatt nő a pálma, ugye? Ez azért ma is igaz, és ha a szülő nem figyel arra, hogy igenis le kell terhelni a gyereket feladatokkal, akkor majd a mennye, vagy a veje fogja majd szídni a szülőt, hogy nem nevelte meg a gyerekét.
Kedves hallgatók, felhívom a figyelmüket. 24. nemzeti katonai zarándoklat lesz Budapest Mária remetén, a Kisboldogasszony bazilikában. Budapest második kerület templomkert 1 a cím, az időpont pedig szeptember 22-e szombat. Az esemény 13 óra 15 perckor Langaléta garabonciások előadásával indul a Kegy templom előtti parkban, majd 3:42-től háladó imádság Szent Mise lesz, a zarándoklat bezárása pedig körülbelül 2:45-kor várható. A hagyományokat követve ebben az évben is lehetőség van a zarándoklat reggelén egy gyalogmenetre, azon való részvételre 10,5 kilométeres gyalogmenet vezetője Takács Tamás, a lezredes kiemelt vezető tábori lelkész. Aki szeretne részt venni a gyalogmeneten, az a ktp@hm.gov.hu elektronikus e-mail címen tegye meg azt. Itt írja le a nevét, valamint jelezze, hogy jelentkezem a 10,5 kilométeres gyalogmenetre. A gyalogtúrára gyülekező 6 óra 30 perckor a Kegy templom előtti téren. Öltözet az éjszaknak megfelelően. Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Vacsora alatt elmeséltem a hazafias lengyelekkel a jó kapucinusokkal folytatott beszélgetésemet. Figyeltem a német barát tisztek arcát. Rögtön az első mondatokra gúnyos vonás jelent meg rajtuk. Én annál keményebb mondatokkal adtam az igazat az atyáknak. A tábornok nem szólt. Úgy látszik, nem akarta a tisztjei közt még jobban széthúzni az egész háborús helyzetről alkotott véleményt. Vasaró után bejött a 38. ezred parancsnok, a Kohler ezredes. Egész nyíltan a következő szokatlan angolis témájú beszélgetés alakult ki. Először olyan nem hivatalos kihallgatásnak indult, aztán a fonák helyzet miatt mégsem folytatódott. Asztal körül ülő borozó társaságban különös lett volna a katonai forma megkövetelése. Ezt még a legrövidlátóbb aktív tiszt is természetesnek vette. Kohler ezredes előbb indított el az oszlopát, mint szabad lett volna. A vezérőrnagy elég keményen vonta kérdőre. Ő a legnagyobb meglepetésemre azt válaszolta: vezérőrnagy úr, alázatosan jelentem, nem vállalhattam a felelősséget, hogy teljesen ismeretlen terepen éjjel alakítsak oszlopot a tisztjeimmel együtt. Mire a vezérőrnagy ismét kérdezte: de mi lesz, ha ezt folytatják az alakulatok? Kohler ugyanilyen keményen azt mondta: összebeszélés nélkül a 36-osok és a 48-osok szintén ezt tették. Ebből látható, hogy a józanész győzött a parancs fölött. Erre a vezérőrnagy elvörösödött. Azt mondta: úgy érti, ezredes úr, hogy a parancs, amit kiadtam, nem volt józan? Nem. Nem a vezérőrnagy úr adta ki, csak továbbította. De ha a vezérőrnagy úr adta ki, kénytelen vagyok megállapítani, hogy az nem a leghelyesebb volt. És ha egy ezredparancsnoknak annyi önállósága sem lehet, hogy ilyen zűrzavarban, amikor semmiféle összekötetést nem kaptam, hogy engedélyt kérjek, és enélkül cselekedtem, ha ez rossz, akkor kérem, váltassa le azonnal. Nagyon csodálkoztam, hogy idegen tisztikar előtt merjett mondani a főgazdának. Csak szorítottam az asztal alatt a szöklemet, mert bizonyítottnak éreztem az igazamat. A magam kis szemétdombján is mindig ugyanezt hajtogatom, hogy a Hebehúrgyán megfogalmazott parancs mellett lehet olyan jobb megoldás, amely kötelességé teszi az utóbbinak a végrehajtását. Igen, vágták rá eddig mindig a fejemhez, de mi lesz a fegyelemmel? Hát a fene ott egye meg. A fegyelem nem csak az ész nélküli végrehajtás. A fegyelem kitűnően megtűri az ész használatát és az intelligenciát. És ha ez nem így van, akkor igaz, amit vallok. A világ legostobább katonatiszt gyülekezete az ilyen. Sok tiszt rám nézett a vita közben. Érezték, hogy most egy ezredes önkéntelenül engem igazol az elmúlt hónapok összes disznóságaiban. Szegény vezérőrnagy, tudom, hogy neki is ugyanez a véleménye, de a rangja miatt ezt nem mondhatja meg nyíltan. A vacsora után megint kifejtettem naív gondolataimat a józanabb tisztek előtt. Ez így szól: a háború után beadok egy tervezetet a Ludovikára, vajon lesz-e, hogy a sok ostoba etikett szabály helyett tanítsanak inkább tiszti pedagógiát. Ennek pedig fő fejezete lenne az öntudatos magyar tiszt alakja.
Köszönöm a figyelmüket, észrevételeiket, gondolataikat, javaslataikat az interarma@mariaradio.hu elektronikus posta címen tehetik meg. Búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Kányádi Sándor gondolataival köszönöm meg a figyelmüket. Szaporodjon ez az ország emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha-soha ne feledje.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.